Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig egyrészt Páncsonyi Patrik.
Sziasztok!
Másrészt Chester.
Hello, sziasztok!
Folytatjuk a szezon felvezető podcast sorozatunkat, és a feléhez érünk a szériának. Jön az NFC West, és azt is tudjuk, hogy a következő adás az NFC North lesz, még ezen a héten, úgyhogy most egy dupla adásos héttel jelentkezünk. Ne szaladjunk viszont ennyire előre, jöjjön az NFC West, szokásos módon vezetjük fel a csoportot, beszélünk mindegyik csapatról, elmondjuk, hogy pozíciós rangsor alapján hova értékeltük az egyes posztokat, beszélünk a távozókról, érkezőkről, és külön a támadókról és a védőkről, hogy mit is várunk a csapattól, utána pedig jósolunk a Vegas által belőtt over-under határa. Most ilyen kötelező elemet letudtam, vágjunk is be, névsorrendben az Arizona Cardinals-szal kezdünk. 9. legnehezebb a sorsolása a csapatnak, ráadásul P&A szempontból, jelenben P&A szempontból kedvező a történet. Az over-under határok 8,5, erre majd visszatérünk kicsit később. Beszéljünk a támadósorról, ahol az irányítót, vagy irányítókat a 16. helyre, a futókat a 28-ra, elkapókat a 8-ra, tight endeket a 27-re, tackle-öket a 22-re, a belső támadókkal embereket pedig a 11. helyre rangsoroltuk a konszenzus pozíciós listánkon. A távozók közt futó Kenyan Drake-et említhetjük, a támadófalból Marcus Gilbert, illetve Mason Cole távozott, és skill posztról Larry Fitzgeraldnak ugye egyenlőre nem derült ki, hogy mi lesz a jövője. Dan Arnold támozott még a tight endek közül, és a falból elfejtettem J.R. Sweezy-t. Érkezőknél Rodney Hudson-t kell első körben kiemelni, aki a center posztot fogja ellátni. A támadófalba Brian Winters érkezett még, a futókhoz James Conner, az elkapókhoz pedig a piacról A.J. Green, a draftról pedig Rondell Moore. Patrick, mit vársz ettől a Cardinals offense-től, fog-e változni valamit az előző évhez képest, és tud-e előre lépni ez a Kingsbury-Murray duó?
Szerintem általános tévedés mostanság a Cardinals-szal kapcsolatban az, hogy sokan lebecsüljük őket, pedig szerintem ez csak annak a jele, hogy többet vártunk mind Kingsbury-től, mint pedig Murray-től, és picit mindenki visszavett a várakozásoktól. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy olyan rossznak tartjuk ezt a csapatot, hogy akár ne lennének esélyesek egy rájátszásra, illetve ez a támadósor ne lenne képes arra, hogy potensen sokat haladjon egy mérkőzésen. Ugye itt Fitzgeralddal nem tudjuk, hogy mi a helyzet, az ő személye még abban az esetben is sokat nyomott a latba, hogy tulajdonképpen már kicsit belassult, de azért a tapasztalata nagyon sokat számított ennek a támadósornak. AJ Green szerintem nem feltétlenül tudja majd pótolni, egy picit más típusú elkapónak is tartom, ami lehet, hogy Murray mellé egyébként jobban is fog passzolni, ettől függetlenül nem fogja teljesen ugyanúgy pótolni. A támadó falat viszont szépen foltozták szerintem itt az off-seasonben, és el tudom képzelni, hogy hát kevesebb nyomás lesz majd Murray-n, ami meg fog látszani a játékán. Én egy nagyon hasonló teljesítményt várok ettől a Cardinals-tól, mint tavaly. Sok szoros meccsel, sok nagy játékkal, nem mindenhol konzisztens teljesítménnyel, de szerintem nem szabad úgy beszélnünk róluk, mint egy rossz csapat. Meg kell várnunk, hogy mire lesznek képesek, hogy képesek-e fejlődni, hogy Kingsbury és Murray picit le tudnak-e szállni úgymond az elvárások talajára, úgyhogy én nagyjából ugyanazt várom ettől a Cardinals-tól, mint tavaly, egy picit stabilabb teljesítménnyel, ami szerintem egy-két győzelemmel többet is számíthat akár.
Chester, hogy látod ezt?
Én igazából azt látom, azzal részével egyetértek, Patrik, hogy az elvárások azok nagyok voltak, és te szoktad mindig mondani jól, hogy azért tavaly túlságosan, ugye sok volt az MVP várományos jóslat Murray kapcsán, és ahhoz képest most mindenki temeti őket. Valahol félúton van az igazság. Én annak örülök elsősorban, hogy látom azt, hogy akarnak változtatni, és látják azt, ahol szerintem változtatni kellett, ez pedig az, hogy kicsit jobban ráfeküdjenek a passzjátékra, ami így kicsit furán hangozhat, de hozzá kell tenni, hogy az egész abból indult ki, hogy Murray-ről lenyilatkozták, hogy nem akarják annyit futtatni. Ez így elsőre meglepő lehet, mert hát pont ez emelheti ki őt a többi irányító közül, hogy ő lábon is tud alkotni. Ugyanakkor pont ez lehet az a része a játékának, ami elrontja a passzjátékot, ugyanis ez a fajta stílus rengeteg szekket és rengeteg nyomást vonz maga után. Hogyha ezt egy kicsit limitálják, akkor jó eséllyel jobbak lesznek a passzok. Ez segítheti elő mondjuk Rodney Hudson, és azt hozzátenni, azért szerintem ez a falla nem volt gond tavaly se. Szerintem bőven átlagon felüli támadó fal volt. A sok szek, viszonylag sok szek, az inkább Murray-nek köszönhető, nem a falnak. Kicsit az is fura, hogy amikor Kingsbury megjött, akkor mindenki mondta, hogy na, akkor fenn lesz 5 elkapó a pályán, és akkor mindenkit elpusztítanak, és ez szépen évről évre kezdett fogyni, csak 4 elkapóra, 3-ra, és most már láttuk talán azt a jövőképet, amit a 2021-es szezonban is sokszor fogunk látni, hogy fenn volt egyszerre a pályán Edmonds, fenn volt Ward, ugye Conner hiányából volt a másik futó, és bemozgatták motionba a backfieldre Rondale Moore-t is. Tehát kvázi 3 running back-kel álltak ki, ami kicsit fellendítheti a futójátékot, és ez az a rész, amit várok igazából a dolgoknak. Az egész ott bukik szerintem, hogy vajon Kingsbury-e a megfelelő ember ahhoz, hogy ezeket az újításokat véghez vigye.
Ez jó kérdés, és egyébként én is pont erre akartam leginkább itt felhúzni a dolgokat, hogy én így Kingsbury nem tudok igazán kiigazodni, hogy most mennyire jó, mennyire rossz, hová helyezném el az edzők rangsorában, mert csinál tök jó dolgokat, meg csinál rossz dolgokat is, és hogy így nem igazán tudom megtalálni ezt a balanszt, hogy mit is gondoljak róla, mert nagyon jó, hogy nem fut tömött boxokba, tehát hogyha sokan vannak a boxban, akkor nem fog futni a Cardinals, és ellenben kihasználja azt, hogyha kevés ember van a boxban, akkor futnak, és akkor ezek a futások egyébként jól is működnek összességében, tehát szerintem a Cardinalsnak a futó hatékonysága az jobb, mint mondjuk a passz hatékonysága, és ez leginkább ennek köszönhető, hogy nem futnak tömött boxokba. A másik viszont, és ami még pozitívum, hogy mondjuk a play-action-t azt jól használja, de ott vannak azok a negatívumok, hogy motion az nincs túl sok, a route elosztást azt én nem igazán tudom megérteni, hogy Hopkins mit akar csinálni, hogy ő csak az egyik oldalon áll fel, és elég limitált route tree-je van, és ezt nem igazán értem, mikor eddig egyik legjobb elkapója, és hát ilyen time managementnek hasonló dolgokban sem erős, tehát ilyen kettős érzéseim vannak vele, és igazából tavaly az ment a futár, tehát a passzjátékban az ment a Cardinalsnak, hogy feldobjuk Hopkinsra, vagy Murray megíramodik. És ezen kívül nem sok válasza volt Kingsbury-nek a védelmekre, és most ez lesz szerintem nagy kérdés, hogy idén mit akar, vagy mit fog tudni erre kitalálni, és ugye tényleg, ahogy mondta Chester, vártuk ezt a 10 personnel-t, hogy akkor 4 elkapó a szélen igazi R-réd, és ebből kb. Semmit nem láttunk, és illetve az első évének az elején láttunk, de akkor látszott, hogy nem működik, és tök jó volt, hogy váltott, hogy akkor kevesebb elkapót alkott fel a pályára, és tavaly egész sok 12 personnel volt, szerintem idén leginkább 11 personnel lesz, tehát 3 elkapóval, mert most már azért vannak használható elkapói, és nem Andy Isabellákkal kell, és Keyshawn Johnsonokkal kell megoldani a dolgokat, úgyhogy ez talán egy fokkal ezen segít majd, de még ezt nem tudom elképzelni, hogy Kingsbury ki tud-e találni valami újítást, és fel tudja turbózni ezt az offense-t, mert nem, mert ez nagyon sok múlik, és hogyha most megrekednek ezen a szinten, akkor összességében is megrekednek. Tehát nem csak offense szinten, hanem egész csapat szinten megrekednek ennek a 8-8, vagy hát ugye idén most már 8-9-9-8 közelében, úgyhogy nem tudom, mert nektek mennyi bizodalmatok van Kingsbury-ben, hogy tud egy szintet ugrani ebben.
De én nekem az a kérdésem, hogy ha nem Kingsbury, akkor ki az, aki itt tudna Murray-ből egy igazi offenzív fegyvert csinálni. Tehát most én nem azt mondom, hogy Kingsbury nagyon jó munkát végez, sőt, egyáltalán nem. De szerintem Murray személyiségéhez kell egy olyan újító, innovatív edző, amit Kingsbury-ből gondoltunk, és most már látjuk, hogy nem az, de ettől függetlenül semmi sem garantálja, hogy most nem tudunk mondani olyan edzőt szerintem, aki átvenni ezt a Cardinalst, és biztosan ki tudna hozni Murray-ből bármit. A passzjátéknál pont nem feltétlenül látom benne azt, aki ki tudná Murray-ből hozni azt az állatot, amit gondoltunk bele, és persze itt most nagyon könnyű ráfogni, hogy Kingsbury a hibás, de lehet, hogy Murray-ben sincs több, ez nem derült ki a jelenlegi szituációból. Tehát az, hogy nem feltétlenül jók a playhívások, és sokat hagy benne Kingsbury, az nem azt jelenti, hogy Murray-ben egyébként több van passzjáték szinten. Tehát erre mind a kettőre várjuk a választ szerintem ebben az évben, és nyilván előbb Kingsbury-t fogják lecserélni, hogyha majd megbukik ez a kísérlet, de hogyha nem fog működni a passzjáték, akkor szerintem nem fogjuk tudni vonni azt a következtetést, hogy ez nem csak Kingsbury miatt van, hanem lehet, hogy Murray-ben sincsen több.
Egyébként azt szerintem, hogy kicsit pozitívabb képet fessek, azt talán érdemes kiemelni, hogy ketté lehet venni a tavalyi évet Murray válsérülése előtt és után lévő időszakra, mert nagyon más volt a támadósor olyan szempontból, hogy válsérülés után Murray nem tudott futni, és ezáltal kivették egy olyan elemét a játéknak, ami nagyon fontos volt, és nyilván emiatt, és egyébként szerintem, hogyha Murray futhat, akkor szerintem a passzjáték is jobb egyébként, tehát ezzel mondjuk, amit Chester mondtál, nem feltétlenül értek egyet, mert a védelemnek akkor több mindenre kell így figyelnie, vagy készülnie, de minden esetre azt akartam mondani, hogy a válsérülés előtt ez az offense a 7. legjobb volt EPA per play alapon, és utána meg a 26. ami nagyon csúnya és nagyon rosszul mutat ez a második fele. Ellenben a Murray egészséges, és feltételezzük, hogy ennek köszönhető ez a nagy visszaesés, ami nem feltétlenül így van 100%-ban, meg 100%-ban biztos nincs, de mondjuk valamekkora arányban biztosan, akkor azért ez egy sokkal jobb képet festelne az offenzről.
Mennyire erőltetnétek ti a futójátékot? Így jött Connor is, azért van kettő olyan futó, aki, ha nem is mondjuk running back egynek, de mondjuk running back egy és félnek megfeleltethető. Tehát tulajdonképpen lehet tehermentesíteni a passzjátékot.
Szerintem azt a költ csinálja Kingsbury, hogy akkor fut, amikor kevesen vannak a boxban. Én ezen így nem változtatnék, mert ez tök jó így.
Illetve most tényleg ez a Moore-ra való addíció szerintem kicsit feldobja a dolgokat, mert most is láthattuk az előszezon meccsen, hogy volt egy-két megiramodása, ami ígéretesnek tűnik. Nem tudom, hogy ebből végül is mi lesz hosszú távon, mert ugye Isabellát is egy hasonló emberkének látták, jó, csak nem a backfielden, hanem a pályán. Jó, lehet, hogy kiderült, hogy tényleg nem Kingsbury-vel volt a gond, hanem Isabella ilyen limitált. Igazából tényleg azon múlik, hogy a Kingsbury-nek a felfogása milyen lesz. Hogyha jövőre is megtartja ezt a csak Hopkins felé nézzen Murray, és más nem játszik, akkor abból sok jó nem sülhet ki. Most talán egy fokkal egészségesebb keret lesz, visszatér Max Williams, akit én egyébként bírok. Szerintem egy elég jó kis tight end. Nem azt mondom, hogy ott van a 10 legjobb között, de ebbe az offenszbe, ahogy tavaly láthattuk, hogy nem is Darrell Daniels, vagy hogy hívták azt a no-name tight endet, meg Dan Arnoldokkal tudott Murray alkotni. Náluk még azért jobb képességű játékos Williams, nem csak a blokkolások terén, hanem open fielden is. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, én szurkolok nekik, mert mint szurkoló nekem érdekem az, hogy egy jó Kyler Murray-t lássunk, akit jó nézni, mert azt a tavalyit ezt nem nagyon volt jó nézni.
Mondjuk, mint Josh Rosen fannya, talán kevésbé érdekelt, hogy ez működjön ez a kapcsolat.
Most is nagyon jól játszott, hogy akkor a homály interception dobott, hogy ihaj.
Menjünk akkor a védőkre. Pozíciós rangsorunkban a passzeresereket a 3. helyre tettük, a belső védőfalembereket a 30. linebackereket a 14. cornerbackeket a 24. safetyket pedig a 13. Távozók között cornerback sorból Patrick Peterson, Drake Kirkpatrick, Jonathan Joseph, védőfalból Corey Peters, Domata Peko, a pass rusherek közül Hassan Reddick, linebackerek közül Devondre Campbell, akit meg kell említeni érkezőknél. Itt is volt a nagy név, ugye J.J. Watt, mint a legnagyobb a fal szélére, Malcolm Butler jött a cornerback sorba, a safetykhez Sean Williams, drafton pedig a linebackhez Zaven Collins. Összességében ez a védelem egyébként tavaly a tizedik legjobb volt, pedig az ötödik legsérülékenyebb volt, úgyhogy szerintem talán meglepő módon Vance Joseph-et lehet egyébként dicsérni. Chester, hogy állsz ehhez a defense-hez az idei évre vonatkozólag?
Vance Joseph-et szerintem nem azért lehetett szídni, mert hogy nem végez jó munkát a védőkkel, hanem vezetőedzőként alkalmatlan volt szerintem, de mondom, hogy Patrick kijavít, hogyha nem ért egyet. Igazából, most visszanéztem ma a Cardinalsnak a meccsét, nagyon vicces látni azt a World Trade Center-t ott a pálya közepén, mert nem minden nap látsz két ilyen 190, nem tudom hány centi magas linebackert, és ráadásul nem azok a izomkolusszusok, mint egy Wagner, vagy egy Poslusznyi, akiről azt látott, hogy egy bádog ember, hanem két ilyen nagyon magas, nagyon vékony játékos, és nem volt rossz elképzelés. Tehát Collins az meg tudott villanni sebességből, és tényleg igazak voltak azok a pletykák, hogy próbálgatja ezt a három linebackeres szettet Joseph. Mondjuk ott pont arról szóltak a riportok, hogy Simmons küldik el az irányítól, és most inkább Hicks volt az, aki rásolt. Nem tudom, hogy ebből végül mi lesz. Igazából ez a védelem szerintem talán kicsit vissza fog esni, mert nem érzem ezt fenntarthatónak, de nem annyira, tehát szerintem így is egy top 15-ös egységről fogunk beszélni. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz ennek a Chandler Jones szagának a vége, mert hogyha ő is Watt egyszerre tud a pályán lenni, az egy új merítési lehetőséget adott ennek az offense-nek, ennek a defense-nek, ahol azért cserepadon is ott van egy Golden, meg egy Kennard, akik szerintem nem rossz játékosok, és tudnék olyan védelmet, ahol simán kezdők lehetnének.
Patrick, mit vászott a Joseph vezette? Defense-től.
Egyetértek alapvetően abban, hogy remek munkát végzett tavaly, nem vártuk tőle ezt, és lehet, hogy igazolni a Chesternek, hogy elsősorban őt úgy kell kezelnünk, mint vezető edző, aki megbukott, bár nekem nem tetszett feltétlenül az sem, amit a védelemmel csinál, szerintem ők is masszívan alul teljesítettek, de főleg a vezető edzői munkássággal volt baj. Szerintem az a Cardinals defense-nél, amin sok fog múlni ebben az évben, az, hogy a cornerback sorra mit tudnak kezdeni. Ugye tavaly nagyon szenvedtek itt még Petersonostól, és hát nem feltétlenül látom, hogy ez a jelenlegi soruk olyan világverő lenne. Oké, Butler, ha visszatalál a régi önmagához, Byron Murphy fejlődhet, illetve Alford is visszatalált egy régi önmagához, ezek feltételezések mind. Ha valahol el tud bukni ez a projekt, akkor az a cornerback soron, mert szerintem a veteránok a pass-rush-ban nagyon-nagyon sokat fognak számítani. Én a két fiatal linebackertől nem azt mondom, hogy sokat várok, de szerintem ők alapvetően azért viszonylag egy korrekt esetményt fognak tudni letenni az asztalra. Ellenben attól félek kicsit, hogy a secondary az hogyan fog teljesíteni, úgyhogy ha ott kitalál Vance Joseph egy olyan szisztémát, ahol hogy el tudják rejteni ennek az egységnek a kisebb hiányosságait, akkor alapvetően szerintem rendben lesznek.
Hát szerintem emiatt jött Watt, hogy ezt így elrejtsék.
Nem feltétlenül biztos, hogy magában elég Watt. Tehát persze tudom, hogy mekkora sztára minden, de nem látom azt, hogy ezt így magában a persze se el tudja tüntetni.
Ami nekem nagyon pozitív volt, így olvasva védelemről kicsit bővebben Joseph kapcsán, hogy azt játszotta sokat, ami jól ment a csapatnak. Tehát a negyedik legtöbb emberezést hívta, jobban is ment a zónázásnál. A tizedik legtöbb single high felállást hívta, jobban is ment a two high lookoknál, és a negyedik legtöbb blitzet hívta, és az is jobban ment, mikor nem blitzelt. Úgyhogy ezek így tök jól mutatnak. Most nekem is egy nagy kérdőjelem van, hogy ez a sok emberezéses felállás ezzel a cornerback sorral mit fog tudni eredményezni? És oké, tavaly sem volt egy világverő cornerback soruk, meg Patrick Peterson már nem az a Patrick Peterson, aki korábban volt, de azért most szerintem Malcolm Butler még az sem, aki most volt mondjuk Peterson. Szóval nekem is az a legnagyobb kérdésem, hogy ezzel a cornerback sorral mire tud menni ez a defense. A másik nagy kérdőjel meg az, hogy oké, hogy a Pestrás duó szuper, de hogy azért középen, a védőfalban, ott hát senkire sem merném azt mondani, hogy szívesen raknám be a kezdőmbe egy contender csapatban, úgyhogy ott azért bőven vannak kérdőjelek, és így nyilván a
legjobb. Philips egyébként alapvetően szerintem hasznos játékos, most nem azt mondom, hogy sztár, de hasznos.
Oké, igen. Jó, igen, egy korrekt videófalember, de hogy azért itt szerintem futányosan ilyen szempontból lesznek bajok, és akkor ezt a linebacker sornak kéne kompenzálnia, amelyik tehetségre jól néz ki, de azért nem tudom, hogy Unions Collins-tól mit várhatunk. Isaiah Simmons, oké, az év második felére már jobban nézett ki, de meglátjuk, hogy belőle is mi lesz még ott, most azért szokás talán lekézni egy kicsit, de ahogy kb. Minden Unions cornerback, úgy nagyjából minden linebacker is megégett tavaly, úgyhogy meglátjuk, mi lesz, ő is képes. És hát a safety slotban is Buda Baker mellett azért viszonylag nagy kérdőjel van, hogy akkor hogyan is fogják tudni ellátni a másik posztot, úgyhogy vannak itt a védelemben kérdőjelek, de igazából tavaly is voltak, és ha rosszabb nem is lett az egység, vagy ha jobb nem is lett, a rosszabb sem, így nevek alapján, még ha 6 kezdő távozott is, vagy 6 játékos a 10 legtöbbet játszóból, ami nyilván nem mutat jól, de szerintem itt is nagyjából igaz az, ami a támadóknál, hogy nagyjából ugyanazt várhatjuk szerintem, mint amit tavaly láttunk. Ahogy Chester utalt rá, itt azért Chandler Jones holdout, vagy miről is beszélünk itt pontosan az esetében, az még azért eléggé keresztül vághatja a dolgokat, mert ha nélküle kellene kivágni, akkor azért jóval nehezebb lesz a dolguk, ami egyébként csak könnyű, mert konkrétan a legnehezebb védelmi sorsolásuk van Warren Sharp hatékonysági adatai alapján, úgyhogy ez nyilvánvalóan nem segíti a szezonjukat.
És ne felejtsük el, hogy a kicker fétissel bíró Kingsbury leigazoltatta Matt Prater-t, aki régebben messziről is be tudta verni, ez sem feltétlenül annak segít, hogy mer kockáztatni. Ugye nagyon rugatta Gonzál ezt az utóbbi 2 évben, ahelyett, hogy ráment volna a negyedikre egy olyan irányító, aki tud futni.
Igen. Ezek is a Kingsbury-nél említett kérdőjelek, mondjuk így. Jósoljunk akkor az over-under határa. Egy-két dolgot írtam fel itt hozzájuk, hogy tavaly 4-5 volt a mérlegük egy labda birtoklással eldől meccseken és 2-3 field goal meccseken. Ugye szokás emlegetni, hogy jó, milyen szerencsések voltak, mert ott volt például ugye a Hail Mary, meg hasonlók, de igazából nem jött ez így ki az egész szezonra vonatkozólag. Fumble recovery-ben voltak egy kicsit szerencsések, vagy szerencsésebbek az átlagnál, az esetleg ugye visszajöhet, de nagyjából tehát nincsenek ilyen nagyon kiugró adatok ezekkel a visszaesünk a középmezőnyhöz statisztikákkal kapcsolatban. A védelem sorsolás, ami nagyon nehéz, az nyilván sokat ronthat majd itt a defense-en, az offense viszont az átlagnál könnyebb, ami azért segíti a dolgokat. Patrik, 8,5, mondja erre valami okot.
Szerintem over. Én látok egy kis fejlődést ebben a csapatban összességében, úgyhogy megütik ezt a szintet.
Chester?
Én undert mondok, mert a sorsolásuk sem egyszerű, a 49ers visszatér a csoportba, ahol tavaly kvázi nem voltak a sok sérülés miatt. Ez szerintem nem a Cardinalsnak kedvez, úgyhogy szerintem 8,5 alatt maradnak.
Ráadásul az is egy érdekes dolog, hogy Kingsbury csoporton belül 3/12 eddig, ami szintén nem mutat valami jól. Ennek ellenére én is overt mondok a Cardinalsra, azért tavaly is itt voltak itt a 8-8 környékén, de rosszabbak nem lettek, talán egy kicsit fejlődnek is, és a Murray egészséges marad, szerintem ezt megugorják, még ha nem is sokkal, tehát azért 10-nél több győzelmet biztos nem nézek ki a csapatból, és inkább a 9-8-ot tartom azért reálisabbnak. Megyünk akkor a Los Angeles Rams-re, amely talán az egyik leghypoltabb csapat jelenleg a ligában. Sorsolásuk a 10. legnehezebb, ellenben P&A szempontból kedvező, overrendből határ 10,5. A pozíciós rangsornál az irányítókat a 8. helyre tettük, futókat a 17-re, de ugye akkor még volt kemény kör, szóval ez valószínűleg jóval lejjebb lenne egy jelenlegi rangsornál. Elkapók a 9-ek, tight endek a 18-ak, tackle-ök a 8-ak, belső falemberek pedig a 22-ek. Távozóknál nyilván irányító poszton Jared Goffot kell kiemelni, a tight end Gerard Everettet, az elkapó Josh Reynoldsot, a futó Malcolm Brown-t, és a center Austin Blythe-ot, illetve Blake Bortles-t majdnem kifelejtettem, mint egyik legfontosabb veszteség. Érkezőknél sok játékos nincs, de ott van Matt Stafford, aki elég fontos lehet, és elkapókhoz érkezett még Deshaun Jackson, illetve a draftról Tutu Atwell. Chester, ugye itt McVay-nek kvázi eleg lett abból, hogy Goff miatt belekényszerül egyfajta támadósorba, és nem tudja megnyitni eléggé a pályát, és ezáltal limitálva van kvázi a támadósornak a plafonja. Mit válasz ettől a McVay-Stafford házasságtól? Sikerül itt elszabadítani ezt a támadósort, hogy most akkor berobban minden?
Számomra egyébként nagyon megmosolyogtató az, hogy hirtelen egy olyan irányító miatt várják Super Bowlba ezt a csapatot, aki 12 éve van most már a ligába, és még nem nyert playoff meccset. Tehát, hogy így mi alapján vannak odáig meg vissza ettől a Ramstől. Lehet, hogy most ezért meg fognak engem dobálni, de annyira nem értem ezt a hype-ot. Oké, szögezzük le, Stafford jobb irányító, mint Goff. Nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy szerintem Staffordra már túl sok a sajnálat. Tehát már 5 éve hallgatjuk azt, hogy jaj, hogyha jó csapatban lenne, jaj, ha ez, jaj, ha az. Lehet, hogy szerintem nála elértük a plafont, hogy neki benne ennyi van, nincsen benne több. Most, hogy ez érhet-e mondjuk egy Super Bowl győzelmet, abban én már kételkedek, és hogy a kérdésedre is válaszoljak, én itt a Ramsnél érzem azt, hogy nagyon vékony ez az offense. Nem feltétlenül az elkapók terén, hanem a támadó falba. Ugye Staffordnak mindig az volt az egyik rigójája, hogy nem volt előtte fal, és agyba főbe verték. Most ez a Rams kezdő fal, ez nem rossz, de hogyha mondjuk megsérülne Whitworth, aki 39 évesen lehet, hogy nem fogja végigbírni a szezont, vagy könnyebben megsérül, nem tudom, akkor az már egy probléma. És az egy olyan játékos kiesése szerintem már jelentheti azt, hogy Stafford nem lesz olyan magabiztos, hogy nem tudja esetleg McVay kompenzálni azt, hogy nincs ott a legjobb támadó felember a vakoldalán. Én ebben látom igazából a problémát, kicsit túl hype-oltnak érzem ezt az egészet. Kétségtelenül jó lesz nézni ezt a Ramset, hogyha mindenki egészséges, de hogy ez elég lehet a Super Bowlig, abban én már nem vagyok biztos.
Patrik, szerinted hogy fog kinézni ez az offense?
Nagyon nehéz erről beszélni, mert néha én is úgy érzem, hogy túl hype-olt ez az egész dolog, ami körülöttük zajlik. Ugyanakkor megint arra tudok csak kitutalni, hogy Dani mondta, hogy a mi FK-s rangsorunkban is ez a QB egy 8-dik. Az egy viszonylag elég jó eredmény, tehát azért egy top 8-as QB-val egy jó csapat, az igenis Super Bowl esély, és ezt ki lehet mondani, és szerintem ez nem túl hype-olás, hogy arról beszélünk, hogy az a csapat, akik tavaly az egyik legjobb védelemmel rendelkeztek, oké, tudom, hogy elment egy pár ember, és viszonylag egy potens rosterük van, a Liga 25. QB-et lecserélik a Liga 5-8. QB-jára, akkor miért ne beszélnék arról, hogy Super Bowl esélyesek? Főleg úgy, hogy alapvetően van persze sok contender gárda, de nincs olyan senki az NFC oldalról a Buccaneers-en kívül, aki nagyon-nagyon kimagaslana, vagy biztosan verné őket. Tehát ez biztosan túlhájpolás, hogy azt mondjuk erre a gárdára, hogy ők Super Bowl-t fognak nyerni, és persze Stafford itt van régóta a ligában, és egyetértek abban Chesterrel valamennyire, hogy nem mutatott semmit, viszont azt sem kaptuk meg biztosan, hogy egy olyan potens vezetői gárdával, meg rosszerrel, mint amit most a Ramsnél kap, ne tudna jó lenni. Ha most ebbe az idényben is lebőg valamennyire, vagy nem tud egy közepesnél jobb szintet mondani, vagy mutatni, akkor egyértelmű, hogy kijelenthetjük, hogy Stafford-ban nem volt soha több, és nem is lesz több, mert végre bizonyítást kaptunk. Addig viszont szerintem megadhatjuk neki az esélyt, hogy ő egy olyan irányító, akivel igenis el lehet jutni mondjuk a legfelsőbb szintekre. Az egy nagyon érdekes kérdés, amit Chester mond, hogy mennyire vékony ez a támadó fal, mert igen, egy előregedő fallal van dolgunk, viszont szerintem most a sérüléseket behozni a pakliba az megint nem túl fair, mert elég sok gárdánál tudnám elmondani azt, hogyha kiesik az egyik legjobb vagy legtapasztaltabb támadó falember, akkor igencsak nagy bajba lennének. Itt sokkal nagyobb gond lehet azon egyébként, hogy Akers sérülése a futójátékot mennyire omlasztja be, mert akármennyire is nem a futók ligáját éljük, és lehet ez egy pass happy offense. A Ramsnél szerintem nagyon jól működött a futójáték, amikor kellett, és hogyha ez most hiányozni fog, mert Henderson nem tudja majd annyira pótolni, akkor az már egy komolyabb problémát adhat szerintem McVay-éknek. Én szeretném megnézni az első két meccsüket, amíg egy komolyabb véleményt alkotok erről.
Hát pedig így is mondanod kell majd egy over-under határt, úgyhogy nem várjuk meg azt az első két meccset. Minden esetre igen, ez nagyon érdekes, mert az, hogy mekkora a hype, az szerintem mindenki fejében kicsit mást jelent. És ez így volt akár a Cardinalsnál tavaly az MVP hype-al is, meg a mostani várakozások, hogy akkor mit várunk Murray-től, és szerintem Staffordnál is hárman valószínűleg nem konkrétan ugyanazt a hype-ot látjuk, vagy ugyanazt az elvárást látjuk mások irányából, és nyilván ebből a szempontból talán más a mi hozzáállásunk is. Én is azt érzem, hogy most kicsit túl van tolva ez a Stafford hype, és mert itt most mindenki arról beszél, hogy hát az offense a legjobb lesz az egész ligában, Stafford top 5-ös, irányító, mit tudom én, idáig azért nem mennék.
Itt és láttál olyan hangokat, hogy a legjobb lesz ez az offense a ligában?
Akkor top 3-as lesz, most a legjobbat lehet, nem láttam, de hogy az biztos, hogy sokáig láttam, hogy akkor Stafford látom most top 5-ös irányító, és akkor McVay-jel most itt csodák lesznek képesek. Idáig nem merészkednék, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog kinézni ez az offense. Ugye valószínűleg McVay leginkább két dolog miatt váltott irányítót, vagy váltott Goffról Staffordra. Egyrészt az, hogy Goff nyomás alatt a liga legalja volt, Stafford pedig tavaly mondjuk top 5-ös. A másik pedig az, hogy Goffnak a tavaly a passz mélysége az a 33. volt, most ezt air yards per attempt mutatóval mondom, Staffordnak a második, ami óriási különbség, ugyanúgy, mint ahogy a nyomás alatti teljesítménnyel. Úgyhogy szerintem leginkább ezt elégelte meg McVay, és ezt próbálja ezzel próbálja itt kinyitni a kapuját az egész offense-nek, hogy akkor most elég sok mély labdát fogunk látni ettől a támadósortól, és nem lesz az, hogy akkor itt nyomás alatt vége az egész play-nek, és meghalt a játék, úgyhogy ezt reméli McVay, és ez szerintem azért ebben tényleg nagy fejlődés is várható, ami azt jelenti, hogy tényleg tökül lesz ez az offense. A támadó fal egyébként én inkább a fal belsejétől félek, mert azért ott még ez a, hát most nem tudom, a négy játékosból melyik három fog kezdeni, de hogy az Austin Corbett, Brian Allen, David Edwards, Bobby Evans négyesből azért egyikre sem mondanám azt, hogy hú, de megbízható játékos, vagy kiemelkedő játékos. Úgyhogy itt azért akár lehetnek gondok, és nekem kicsit meglepő is volt, hogy ezt nem próbálták megorvosolni a holt szezonban, de nyilván leginkább azon fog múlni, hogy akkor itt Stafford mennyit tesz hozzá a játékhoz, és még az egy másik érdekes kérdés, hogy vajon Staffordot is bekorlátozza kicsit McVay azzal, hogy akkor McVay fogja olvasni neki a játékot, és akkor snap előtt 15 másodperccel még elmondja neki, hogy mit kéne csinálni, hasonlók, ez is egy érdekes kérdés, ezt valószínűleg kevésbé fogjuk látni, mint az egyéb kérdésekre a választ, de nagyon kíváncsi vagyok, mit fog csinálni ez az offense, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk jövő ilyenkor mi lesz a véleményünk Staffordról, mert ez a szezon ez most mindenképp vízválasztó, mert ahogy Chester is mondta, most végre ott van egy top offense-ben egy olyan koordinátorral, aki a liga egyik akit a liga egyik legjobban tartanak, úgyhogy hogyha itt se sikerül, akkor szerintem végre leírhatjuk itt Staffordot, mint egy nem kiemelkedő irányító.
De egyébként ezzel sem feltétlenül értek egyet. Tehát most attól, hogy most lenne egy jó szezonja egy normális offenszbe, attól miért gondolnánk meg magunkat arról, hogy Staffordban nem ennyi volt, hanem neki sokkal magasabban van a padló meg a plafon. Tehát Goffnak is volt egy jó éve, és mégsem gondoljuk azt, hogy Goff egy jó irányító. Akkor most, hogyha Staffordnak lenne egy jó éve, miért gondolnánk azt, hogy egy jó irányító? Tehát legyen két-három ilyen
az
éve.
Eddig is gondoltuk. Azért rólam eddig is sokan gondolták, hogy ő egy jó irányító.
Hát vagy Józsi. Hogy egy jó irányító. Nem az, hogy sokan. Igen, Józsi
gondolta. Jó azért Staffordról. Jóval magasabb volt az átlagos vélemény, mint Goffról bármikor is, szerintem.
Ebben egyetértek, de ez nekem kicsit ilyen Tannehill effektus. Ez az egész ügy. Hát most Tannehill is bekült egy jó rendszerbe, felélesztette a karrierjét, és ő ténylegesen jó számokat hozott. Tehát amiket ő hozott, azt én se hittem el, de top 5-ös szintű számokat hozott. De most, hogy ugye most kikerült Arthur Smith onnan a képletből, már nem biztos, hogy azt mondanám, hogy Tannehill olyan hű, de jó lesz. Szóval ezért sem gondolom azt, hogy most a Staffordnak lesz egy jó éve McVay-jel, attól még ő szerintem nem lenne top 5 irányító megint.
Majd visszatérünk akkor jövőre. Erre a kérdésre. Mondjuk a védelemre, ami szintén nagyon, nagyon érdekes szerintem. Itt valamit biztos elrontottam, mert a perszeserek biztos, hogy azt elírtam, mert igen. Oké, szóval a perszeserek a 29-ek, a listánkon a belső védelfal emberek pedig 5-ek, és ezt sikerült a jegyzetembe felül, hogy megcserélnem. Linebackerek 32-ek, cornerbackek 5-ek, safety 23-ak. Így áll össze ez a defense. Távozóknál nyilvánvalóan Brandon Staley védőkoordinátorral kell kezdeni, aki Siker Kovácsa volt a tavalyi liga első védelemnek, de távozott még a védelem irányítója kvázi, John Johnson, a slot cornerback Troy Hill, a védőfalból Michael Brockers, a passzerek közül Samson Ebukam. Érkezők, de hát játékos fronton csak a draftolt linebacker Ernest Jones van, mint érdemleges, vagy említésre méltó játékos, és hát ugye Raheem Morris váltotta Brandon Staley-t a védőkoordinátor poszton. Ugye tavaly ez a védelem baromi jó volt, a liga legjobb volt, nagyon szerettem az egész felhozattal, meg amit mutattak, de ugye ez nem a legfenntarthatóbb dolog a világon, főleg ha koordinátor is változik, meg játékosok is távoznak. Patrik, mit vársz ettől a védelemtől? Hát leginkább úgy kérdezem, hogy mekkora visszaesést vársz ettől a védelemtől, mert abban talán mindannyian egyetértünk, hogy ezt az első helyet nem igazán fogja tudni fenntartani.
Nagyon vegyes érzéseim vannak egyébként velük kapcsolatban, mert tényleg távozásától nagyon-nagyon félek. Szerintem ez a védelem elsősorban azért volt jó tavaly, mert egy olyan rendszerben játszottak, ahol minden játékos ki tudta használni a legnagyobb erősségeit, és ezen kívül még ráadásul meccseken belül is általában a támadósoroknak a gyengére játszottak, úgymond, hogyha lehet ezzel a mondattal élni ebben az esetben. Ha csak ezeket venném alapul, akkor azt mondanám, hogy egy elég nagy, egy masszív középmezőnybe való visszaesést várok tőlük. Ugyanakkor a liga két legjobb védője itt játszik nálunk továbbra is Donald és Ramsey személyében, ami meg garancia nálam arra, hogy a közepesnél rosszabb védelem ne legyenek, és sok olyan kulcspillanatot tudjon eldönteni ez a két ember, vagy tudjon levenni olyan játékosokat, tudjon megcsinálni olyan dolgokat kulcspillanatokban, ami meccseket dönthet el. Tehát, hogyha tisztán szeretnék arra válaszolni, hogy mennyit esnek vissza, akkor szerintem továbbra is egy top 10-es defense lesznek, nem lesznek a legjobbak. Ugyanakkor széli rendszere miatt láttam egy konzisztenciát ebben az egészben, és pont attól félek, hogy ez idén nem lesz meg, tehát szerintem lesznek olyan mérkőzéseik, amikor nagyon le tudják nullázni az ellenfelet, viszont lesz olyan, amikor szerintem, ha nem is totális szétesés, de hogy egy viszonylag rosszabb mérkőzésük lesz, és ez így váltakozni fog nagyjából a szezonban. Tehát én körülbelül ezt várom ettől a védelemtől.
Chester, te mit vársz itt Raheem Morris-tól? Ugye elvileg azt mondta, hogy hasonló defense fog játszani, mint Staley, de azért én mondjuk erre nem vagyok feltétlen meggyőzve.
Én sem. Tehát én kapásba azzal kezdeném, hogy én nem bízom Morrisban. Tehát én nem értek egyet, Patrik, hogy ez továbbra is top 10-es védelem, mert szerintem ki fog esni onnan. Csak ugye itt van az, hogy amennyivel visszaesik ez a védelem, azzal, hogy nem Staley van, hanem Morris, az offense mondjuk annyival erősödhet, hogy Goff helyette egy Stafford van. És szerintem ez az, ami a víz felett fogja tartani a Ramset, mert tavaly azért sok olyan játékos volt, aki a semmiből robbant, vagy a Darius Williams volt az egyik ilyen játékos. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt ebben a szezonban is fogja tudni tartani. Egy John Johnson kiesésével egy nagyon fontos safety esett ki, Taylor Rapp, én bár imádtam, azért a játékával nem nagyon győzött meg, sőt, jobbára inkább special teamben kapott szerepet, sem mint a kezdőbe. Fullernek meg Burgessnek jó beugró éve volt újoncként, de hát ez is ki tudja, hogy mennyire jön majd a sophomore slam. És a cornerback mélység az meg egyáltalán nincs. Szóval én nem vagyok annyira derülátó. Tény, hogy ha egy Donaldod meg egy Ramsey-d van, az egy több mint jó alap. Csak én nem látom melléjük most így a többi kirakós darabját.
Igen, nehéz. Nehéz ez a dolog is, hogy akkor a védelem mennyit esik vissza, mert nyilván ezt nem látjuk eléggé. Ami szerintem valamilyen szinten árulkodó, hogy azért Rams az egyik legtöbb split safety-s felállást használta, ezzel szemben Morris inkább single height játszhatott. Most nyilván ebbe valamilyen szinten a játékosok erőssége is közrejátszott, de azért ez egy viszonylag fontosabb filozófiai kérdés. Ellenben mondjuk Morris-tól sem szabad azt elvenni, hogy a Falcons defense az ő irányításával sokkal jobban nézett ki, mint Dan Quinn alatt, és kihozott egy egész jó hatékonysággal működő védelmet egy elég gyenge nevekből álló defenseből, tehát azért Morrisnak is van pozitív dolog az önéletrajzában, de nyilván Brandon Staleyhez én se gondolom, hogy fel fog érni, és azért az, hogy John Johnson távozott, meg Troy Hill távozott, az szerintem nagyon sokat jelent ennek a védelemnek, főleg, hogy ugye Johnson volt az irányítója a védelemnek, mint ő mondta be a játékokat, és ez szerintem sokat fog számítani, hogy kommunikáció szinten ezt mennyire tudják fenntartani. Emellett, ami nagy kérdés még, ugye nagyon jól mondtad szerintem is, Chester, hogy a cornerback mélység az hát nagyon kérdőjeles, mert oké, hogy Ramsey és Darius Williams az liga egyik legjobb páros, de hát mögöttük Dante Deion vagy David Long, akik hát nem túl biztató megoldások, és nyilván itt is valaki berobbanhat, mint ahogy berobbant Troy Hill is például, vagy ahogy Darius Williams. De a másik nagy kérdés az, hogy a pass rush az úgy honnan fog jönni Donaldon kívül, mert jó, Leonard Floyd egész sok nyomás generál, de szerintem ez leginkább Donald miatt volt így, és akkor a túloldalán vagy Terrell Lewis, vagy Ogbonnia Okoronkwo fog játszani, hát egyik sem túl biztató. Úgyhogy a szélső pass rush ez is egy nagy kérdés, a linebackersről az most is pocsék. Úgyhogy vannak itt kérdőjenek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel a védelemmel, de abban Patrikkal mindenképp egyetértek, hogy azért a Donald Ramsey páros azért nagyon jó alapot nyújt ennek a védelemnek, főleg, hogy Ramsey túloldalán azért ott van Darius Williams is, aki szintén játszik. Én bírom itt a safety short Burgess-szel, Fullerrel meg Rappel, úgyhogy ott abban is lehet valamilyen szinten bízni. Ami még nem segíti a dolgokat, hogy tavaly bottom 10-es sorsolása volt a defense-nek, idén az öt legnehezebb között vannak, úgyhogy és emellett elég egészségesek is voltak tavaly, turnoverekben elég sok szerencséjük volt, a második legtöbb védő TD-t szerezték, úgyhogy nyilvánvalóan itt vannak a visszaesés jelei, az megint egy jó kérdés, hogy meddig. Szerintem egy top 10 környékén ott maradnak, de ez nyilván sokat fog jelenteni, mert azért az nagy különbség a liga legjobb védelméhez képest. Jósoljunk akkor. 10,5 a határ, ami egyébként a negyedik legmagasabb over-under határ az egész ligában, úgyhogy talán erre is mondhatjuk itt a nagy hype-ot. Tavaly a másik legegészségesebb volt a csapat, ami kiugrónak tűnhet, ellenben az utóbbi 6 évben végig a top 8-ban vannak, úgyhogy most vagy tényleg beüt a krak, és akkor mindenki lesérül az egész csapatban, vagy valamit nagyon jól csinálnak. Ha az utóbbi van, akkor jó a helyzet, ha az előbbi, akkor nagy baj van, mert mélység az nagyon nincs ebben a csapatban. Chester, veled kezdem most, ugye? Az előbb Patrikkal kezdtem. 10 és fél a határ, úgyhogy akkor erre mondj valami okosat.
Hát okosat lehet, hogy nem fogok tudni mondani, ugyanis én undert tippelnék,
na.
Mert amúgy te is felvezettél, én a mélység miatt is egy kicsit aggódok, szerintem Stafforddal jó lesz ez a Rams offense, ugye mondtam, hogy valószínűleg ki fog egyenlíteni egymást a gyengébb defense és a megerősödött offense, de szerintem ez pont azt egyenlíti ki, hogy ugyanúgy 10 győzelmet szereznek, mint tavaly. Tehát szerintem
egyáltalán a... meccs van, egyáltalán meccs van, számolt hozzá.
Igen, attól még a 10 győzelem meg lehet, csak most egyet többször fognak kikapni. Vannak azért bőven nyerhető meccsek, de nagyon sok olyan van, főleg inkább a csoportmeccsek, ahol kicsit vakarom a fejem, hogy most akkor hova húzzak, mit húzzak. Én nem merek nekik 11 győzelmet mondani, úgyhogy én az underre szavazok. És szerintem Stafford egy loser, úgyhogy nem fognak nyerni a playoffban.
Patrik?
Jó, nem mernék tippelni, de szerintem alapszakaszban ez over. Tehát én látok bennük olyan szintű fejlődést a támadó oldalon, hogy meglegyen.
Én is egyetértek ezzel, hogy szerintem kicsit magas a hype, és nem tenném őket mondjuk konferencia döntőbe jelenleg, amit szerintem most talán elvárás náluk. És abban meg Chester lért nagyon egyet, hogy amennyit felülik az offense, annyit fog visszaesni a defense, szóval azért egy ilyen óriási előrelépést nem várok a csapattól, de szerintem annyira pont jobb, annyival pont fontosabb az offense, hogy itt egyel több meccsel legalább egyel több győzelmet szereznek, úgyhogy én ezt overnek gondolom viszonylag magabiztosan egyébként, tehát szerintem valószínűbb a 12 győzelem, mint a 10 győzelem, én mondjuk inkább én így állok hozzá. Úgyhogy én is ugrat mondok Patrikkal együtt.
Egyébként a sors furcsa fintől, hogy a 7. fordulóban majd a Lions-szal megy, vagy Lions-höz megy a Rams, hogy majd Stafford tartod egy karriernapot.
Így van. San Francisco 49ers következik. A liga legkönnyebb sorsolásával rendelkezik a csapat, és még a pihenés szempontból is kedvező. Ellenben az over-under határ egy meg kell meglepő 10,5. Úgyhogy,
az nagyon magas.
Én is meglepődtem rajta, mikor néztem. Úgyhogy majd erre kell majd jósolni. Offense oldalon a pozíció hangsorunkban az irányítókat a 18. helyre tettük, a futókat a 25-re, az elkapókat a 20-ra, tight endeket az elsőre, tackle-öket a másodikra, belső támadó farmereket a 17-re. Távozott az elkapók közül Kendrick Bourne, a tight endek közül Jordan Reed, futók közül Tevin Coleman és Jerick McKinnon, támadó falból pedig Ben Garland. Érkezőknél az újonc irányító Trey Lance-t kell kiemelni, támadó falból jött a piacról Alex Mack és a draftról Aaron Banks, futókhoz pedig Trey Sermon a draftról, úgyhogy olyan nagy átalakulás összességében nincs a csapatnál, talán egy kezdő változott, esetleg kettő, attól függően, hogy Banks vagy Sermon ki tudja ezt érdemelni még az alapszakasz kezdetéig. Tavaly ugye elég sok sérülés sújtotta ezt a csapatot, összesen 2 meccs volt, amikor az első számú irányító, az első számú futó, az első számú tight end, az első és a második számú elkapó végigjátszotta a meccset, akkor egyébként könnyen megverték a Rams-t és a Petszet is. Patrik, mit gondolsz, egyrészt egészségeset tud-e maradni ez a csapat, mert utóbbi 2 évben ezt nem mutatnák meg, másrészt úgy összességében mit vársz ettől a gárdától, és egyenlőre talán ne beszéljünk attól arról, hogy Garoppolo vagy Lance kezd. Sőt, tudom, itt kezdjünk inkább azzal. Szerinted Garoppolo meddig lesz kezdő, ha kezdő lesz azonban?
Én pedig pont akartam kerülni ezt a kérdést, mert azt arról akartam beszélni, hogy alapvetően ennek a gárdának továbbra is a rendszer és Senehen lesz az erőssége. Tehát én nem látok olyan hatalmas különbséget most így rövid távon az alapszakaszban Garoppolo és Lance kezdetése között, mivel én tovább is azt gondolom...
Akkor ne is legyen ez a kérdés, hanem akkor beszéljünk úgy, hogy akárki kezd, mi lesz ezzel az offenzel.
Jó, oké, szívesen megválaszolom a végén egyébként, csak jó. Nálam nem jelent olyan sokat itt az elején, mert én abban látom az erősségét ennek a csapatnak, hogy egy nagyon jól összerakott támadó rendszer futtatnak, a támadó faluk nagyon-nagyon erős szerintem, van benne veterán, van fiatalabb mozgékonyabb játékos is, és nagyon tudják, hogy mit akarnak játszatni, ráadásul olyan playmakerek vannak, akik bármelyik irányító passzolásával és a rendszer teremtette viszonylag open play-ekkel tudnak hozni nagyon sok yardot. És szerintem ez lesz jellemző a Friskóra, hogyha egészségesek tudnak maradni. Én most ennél a csapatnál sem szeretnék arról beszélni, hogy mi van, ha nem, mert láthattuk, hogyha nem, akkor teljesen össze tud zuhanni egy olyan tehetséges gárda is, mint a 49ers. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha minden egészségesen fog maradni, és továbbra sem beszélve arról, hogy melyik irányító fog kezdeni, akkor ez egy masszívan rájátszás esélyes gárda, és hogy ott mi történik, na az múlhat azon, hogy Lance esetlegesen milyen gyorsan tudja fölvenni az NFL ritmusát, mert ugye most már túl vagyunk az első előszezon meccsen, és azt láthattuk, hogy képes villanásra, ugyanakkor ő azért egy rookie, tehát ne várjunk csodákat attól, tehát meg alapvetően is azért Lance az a rookie ráadásul, aki egy abszolút boom or bust prospect, és messze nem egy olyan Lawrence szintű tehetség, akiről úgy kéne beszélnünk szerintem, hogy ő majd meg fogja váltani a világot, és biztos Super Bowl-t nyer ez a gárda, mert szerintem nagyon sokan ilyen elvárásokkal mentek az ő irányába, főleg azok után, hogy a Fortnite ezt mennyit adott érte. Még hogyha ez valahol igaz is, nem biztos vagy benne, hogy nem az első évben kell ezt elvárnunk tőlük. Úgyhogy szerintem a rendszer alapvetően rendben van, Shanahan szerintem az az edző, aki egyelőre bizonyította, hogy még a sérülések ellenére is tudja futatni a rendszerét, nyilván ebből a maximumot akkor tudja csak kihozni, hogyha mindenki ott tud lenni a pályán azokból, akit elképzelt, úgyhogy én sokat várok ettől az offense-től az idei szezonban is.
Chester, látva az első előszezon meccset, ahol azért Lance viszonylag több lehetőséget kapott. Két kérdés, egyrészt az, hogy te mikor kezdetnéd, és hogy szerinted mikor fogja kezdetni a 49ers?
Én viszont reméltem, hogy tőlem kérdezed ezt, mert én...
Igen, miután megkérdeztem a Patrit, rájöttem, hogy ezt inkább többet kell megkérdezni.
Igen, én az, hogy alapból mire lehet jó az offense, arról nem szívesen beszélnék, mert láttuk, hogy mire lehet jó az offense. Hogyha meg nem hiszitek, akkor ott van teljesen jó minta az, hogy felsoroltad, hogy szerintünk az egyes posztokon hova rangsoljuk őket, és ehhez képest meg 10.5 nekik az under-over. Tehát itt látszik az, hogy igazából Shanahan teszi hozzá azt a 10 győzelmet, nem feltétlenül az, hogy minden poszton náluk vannak a legjobb játékosok. Ugye én is visszanéztem ezt az előszezon meccset. Nekem azért tetszett Lance. Látom azt, hogy miért gondolják azt soka, hogy nem kéne neki kezdeni, és azért már kezdek én is e felé hajlani. De ez egy nagyon jó kis filozófiai kérdés, hogy vajon egy edző mit tart fontosnak egy irányítóban? Mert Lance-nél láttuk azt, hogy azért amikor Spagnuolo ráküldte fél Missourit, akkor azért voltak gondok. Tehát amikor nagyon sokan mentek rá, akkor nem látta teljesen a helyzetet, és beleszaladt a szekkekbe, fumble-je is volt, meg minden, viszont olyan csodálatos az, ahogy dobál. Tehát esküszöm jó nézni, olyan, nem tudom, szép. Szép, hogy eldobja a labdát. Látszik, hogy...
Mennyire nem szeretted, hogy miért pontatlan.
Hát igen, de hát azért Shanahan tud csodákat tenni. Azt láttuk, hogy karja van, tehát azzal nincsen gond. Azért vannak olyan örökbecsű mondások az NFL, hogy sebességet és kar előtt nem tudsz tanítani, meg azt már nem tud fejleszteni, szóval Lance-ben meg mind a kettő megvan. Mert ráadásul még nem csak az, hogy lábon is gyors, hanem viszonylag gyorsan is tudja elengedni a labdákat egyébként. Ennek ellenére nem vagyok már benne biztos, hogy vele kezdeném meg a szezont, pontosan azért nem, mert lehet, hogy Shanahan úgy gondolja, hogy neki fontosabb az, hogy egy olyan irányító legyen Garoppolo személyében, aki kicsit jobban átlátja a dolgokat, mert hogyha ilyen szintű nyomással ki lehet zökkenteni Lance-t, akkor az nem biztos, hogy jó ennek az offense-nek, noha benne azért sokkal több lehetőség van arra, hogy pontokat szerezzen. Most ránézem a ránézek a 49ers-nek a sorsolást, ez a Lions, Eagles, Packers, Seahawks, Cardinals ötössel kezdenek, azért egy-két támadó falla lehet gondjuk. Gondolok itt az Eaglesre, a Packersre vagy a Cardinalsra, akik azért könnyen ki tudnák kergetni ezt a világból. Viszont 6. héten van a bye week, ami egy tökéletes alkalom arra, hogy ott megejtsék ezt az irányító cserét. Ugyanis szerintem, hogyha az első 5 meccsen, ha Garoppolóval kezdenek, és mondjuk nem 4-1-el állnak, vagy legalább 3-2-vel, akkor szerintem elkerülhetetlen, hogy a bye weeken jön az irányító csere, és akkor a szezonnak a 2/3-át a Collins-szel nyomják le. Szerintem ez lenne egyébként a helyes döntés.
Érdekes kérdés, most egyébként itt az előző a meccs kapcsán én egy kicsit elbizonytalanodtam abban, hogy mennyire lenne jó ötlet Lance-t már most bedobni, aztán nyilván ez még csak egy fél meccses minta, és ebből sokat nem lehet levonni, vagy nem is szabad levonni, de azért látszott, hogy fejben még nem volt eléggé gyors, úgyhogy ez nyilván egy probléma, és a nehennél meg talán főleg, vagy ott, hát most nem tudom, az átlagnál nagyobb probléma, de nyilván nem segít. Én úgy vagyok ezzel, hogy attól függ, hogy mikor dobnám be, vagy attól függ, mikor dobja be a 49ers, hogy mi a tervük, hogy ők idén is nyerni akarnak, vagy az a céljuk, hogy hosszú távon, vagy hogy már jövőre nyerjenek, mert ha idén nyerni akarnak, akkor szerintem Garoppolo fog játszani. Hát, szezon, azt is megkockáztatom, hogy az egész szezonban ő fog játszani, mert ha tényleg olyan jól fog muzsikálni a forkányhoz, mint ahogy mondjuk a fogadóirodák várják, tehát ezt a hozzák a rájátszás szintet, akkor szerintem nem fogják Garoppolót lecserélni, mert akkor az azt jelenti, hogy jól játszik, vagy vele együtt jól játszik az offense, talán inkább ez a helyes megfogalmazás, és akkor meg nem fogják berakni Lance-t. Ha nem fog jól menni a csapatnak, akkor nyilván könnyebben lecserélik Garoppolót, csak ezt meg kevésbé látom, amennyiben egészséges a csapat, úgyhogy nehéz, és azért gondolom talán, hogy Garoppolo fog játszani az idén nagy részében, vagy akár végig is, mert szerintem a Fortnite idén is nyerni akar, és ehhez szerintem elképzelhető, hogy Garoppolo adja a nagyobb esélyt jelenleg. Lehet, hogy nem így van, és ebben viszonylag bizonytalan vagyok, mert nem láttuk futni Lance-t, nem láttuk futójátékokat felrajzolni rá, amik majd nyilvánvalóan jönni fognak. De hát, azt is láttuk, hogy Garoppolóval Shanahan a liga negyedik legjobb offense-ét rakta össze, EPA per play alapon, hát nélkül a 27-et, de hogy az, hogy Garoppolo van ott, és nem egy Mullens, mint az utóbbi években, akkor az nagyon sokat segít az offense-en, és azt is láttuk, hogy nagyon jól működik ez a támadósor. Szerintem a váltás az akkor jöhet, ha Garoppolo megsérül, és azért láttuk, hogy erre is van esély bőven. Amúgy meg, amit Patrik elmondott, hogy az offense fixen jó lesz, teljesen egyetértek vele, mert se nehen ott van, ha egészséges a csapat, akkor ez tök jó lesz. Úgyhogy ha meg Lance lesz bent, az egy jó kérdés, hogy megint elmondhatom azt, hogy újonc irányítóknak csak a 23%-a teljes, tehát átlag felett az elmúlt 10 évben, medián az a 23. legjobb irányító, az átlag a 21. legjobb, és szerintem Lance-től sem várhatunk ennél többet, mert miért várnánk? Úgyhogy nehéz ez a kérdés, és talán már túl sokat is beszéltem róla. Mi van még, amit megemlítenétek az offense-ben, ami nem az irányítóhoz kapcsolódik? Nekem még egy-két dolgom van esetleg, de inkább átadom a szót.
Szerintem, amit én mondtam egyébként, hogy a támadófal az egy viszonylag tapasztalt egység, és alapvetően szerintem futáshoz és passzhoz is nagyon jó blokkol. Valami szintén mondtam, hogy a playmakerektől, ugye itt azért van egy olyan hármas, ami hát nem feltétlenül jó, nyilván kizült fogod kettőzni, hogyha valakit kell, de hogy igazából a másik két játékos is eszméletlenül veszélyes egy per egyben, úgyhogy nagyon nagy kihívás elé fogja állítani a védelmi koordinátorokat, hogy pontosan hogyan védekezzék le ezt az egységet.
Ki lesz a hazudik számú elkapó egyébként? Kit vártok? Sanut? Mert most talán ő tűnik annak, de annyira nem megnyugtató.
Hát, mi az? Hogy érted azt, hogy nem megnyugtató?
Hát, mint hogy harmadik számú opció, hogyha vagy játszania kell, meg ha valaki megsérül előtte, akkor ő lesz a második számú elkapó.
Szerintem harmadik számúnak tökéletes. Én azt akartam egyébként kiemelni, hogy én is az elkapókat hoztam volna, mert szerintem az Ayuk-Samuel duó, ez egy elég alulértékelt páros, noha tényleg eddig nem sokat láthattunk belőlük, mert szegény Samuel ugye sokat volt sérült, Ayuk meg egy újonc, de szerintem idén elszabadulhatnak. Ugye Jalen Hurttől is én várnék valamit, remélem, hogy most nem fog megsérülni. Sanu meg szerintem azért is lehet hasznos, mert hogyha Senehen néha húz egy-két trükköset és Sanuval passzoltat, az megint egy olyan dolog ebbe az amúgy is bő fegyverarzenálba, hogy arra is számítani kell a védőknek, és szerintem ezért lesz Samu talán, Sanu lesz ezért szerintem a favorit.
Na, ugye még viszonylag keveset kell játszani, mert azért sok 12 meg 21 personnel-t használ Senehen, úgyhogy Juszczyk sokat lesz a pályán, vagy másik számú tight end, aki Ghost Valley lesz talán? Jordan Matthews visszatér, vagy nem tudom, mi lesz vele, de igen, még az is egy érdekes kérdés, hogy mondjuk második számú tight end gondolom Valley, és akkor belőle mit tud kihozni Senehen, az is egy érdekes dolog. Én még azt írtam fel, hogy szerintem Alex Mack nagyon sokat fog segíteni a protection-ökben, mert a blitzekkel volt gondja tavaly a csapatnak bőven, és azért meg egy veterán játékos is ebben elég sokat segít. És az, hogy izzad a segge, hát az most nyilván nem segít, de legalább fejben sokat segít majd a csapatnak.
Ez ad nekem egy reményt, hogy még én is lehetek egy sikeres NFL játékos. Nekem is izzad a seggem.
Ebben legalább hasonlít az Mac-re.
Így van. Meg sok pénzünk van. Ja nem.
Igen. Neki nincsen. Offenzív sorsolás egyébként nagyon könnyű lesz, tavaly nagyon nehéz volt, meg hát ott millió sérültjük volt, úgyhogy ez is talán segít abban, hogy jól működjön a támadósor. Aztán nyilván a legtöbb azon múlik, hogy akkor mi lesz a Garoppolo-Lenz dúóval. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha Lenz játszik idén, akkor hogyan fog kinézni a rá felírt támadósor, nagyon várom, hogy Senehen mit talál ki rá. Lehet, hogy ezzel jövő évig várnom kell, de azt az offense-t én már most nagyon várom. Védőkre áttérve, pozíciós hangsúlyunkban a pass rushereket az első helyre tettük, a belső védőfalembereket a 24-re, linebackereket a másodikra, cornerbackereket a 19-re, safety-ket a 21-re. Távozóknál a védőkoordinátor Robert Sanával kell kezdeni. Cornerbackek közül távozott Richard Sherman és Akello Witherspoon. A védőfalból meg rengetegen Kerry Hyder, Solomon Thomas, Ziggy Ansah, Dion Jordan, Ronald Blair, mint itt aztán volt mozgás bőven. Az érkezőknél ugye a védőkoordinátor Demico Ryans lett, a védőfalba érkezett Samson Ebukam és Maurice Hurst és Arden Key, a cornerback érkezett a draftról Embry Thomas és még a piacról a safety Tavon Wilson. Itt talán inkább gyengült az egység összességében, meg ugye tavaly a legsérültebb egység volt az egész ligában, ennek ellenére sikerült Sanának a hatodik legjobb védelmet összerakni a DVOA alapján. Most ugye Demico Ryans lesz. Patrik, mit gondolsz erről a védelemről? Visszaesik, miben változnak, hogyan fog ez kinézni?
Hát itt ugye Salah távozását kell mindenképp megemlítenünk, tehát én igazából az ember állományról nem is feltétlenül emlékeznék meg, oké, most a sok sérült, aki visszatér, szintén sokat fog számítani, de alapvetően szerintem ezt az egységet Szele emelte, hát nem víz felszín fölé, mert ez egy erős fogalmazás, de mondjuk ő emelte egy olyan szintre, ami kontenderré teszi őket, mert alapvetően nagyon erős ez a védőfal, van egy kiváló, sőt az egyik liga egyik legjobb linebackerük, viszont ettől függetlenül én nem tartom annyira mondjuk top 5, de lehet, hogy top 10 védelemnek sem. Elemen Salah azzá tudta tenni őket, amikor mindenki egészséges volt. Én ettől például, hogyha ránézek erre a névsorra, akkor ettől a secondary-től kimondottan tartanék, mivel nincsen egyetlen egy star cornerbackük sem, nem annyira erős, egy megbízható safety soruk van, nem annyira erős, és igen, persze a defensive line az kiváló, viszont szerintem egy modern secondary az sokkal jobban számít manapság, és nem nézem ki azt, hogy Salah távozása után ők alapvetően egy jó egység lesznek, úgyhogy én nálam sokkal több a kérdőjel egyelőre, hogy ez a védelem mire lesz képes, és én itt azért inkább várok visszaesés, mint támadó oldalon.
Eszter?
Igazából Patrik nagyjából összefoglalta azokat, amiket én gondolok. Szerintem Pepitában ugyanazt elmondhatjuk itt a Ninersnél, amit a Ramsnél is. Elment az agytrözt, maga a védőkoordinátor, a helyére jött egy olyan ember, akitől nem tudom, hogy mit várjunk, azért Ryanstől még semmit nem láttunk jó formán edzőként. Úgyhogy, de hozzáteszem, hogy végül is Staley-ből sem láttunk, azon kívül, hogy ő egy outside linebacker edző volt, aztán mégis mi lett, szóval vannak kivételek. Én azért inkább azon a véleményen volnék, hogy ő nem fogja elérni Saleh szintjét, semmilyenképpen sem. Itt is ugye elmondható az, hogy vannak kimondottan liga elit játékosok ebbe a védelembe, akikre lehet alapozni. Ugye 2 éve ezelőtt is azzal hódított nagyon a Fortinus, hogy volt egy olyan védőfala, aki kipréselt mindent az ellenfél irányítójából. Csak akkor ne feledjük azt, hogyha át is jutott a labda, akkor volt egy Sherman, aki azért akkor még elég jól játszott, és le tudta ezeket szedni. Most azért nem bíznék abba, hogy Jason Verrett, aki az utóbbi 6 szezonból kihagyott 5-öt, az most hirtelen reinkarnálódott, és akkor most innentől végig a pályán lesz. Tudom, Patrik mondja, hogy nem szeret a sérülésekkel példálozni, meg bevenni őket, vagy bevenni ezt a faktort az egyenletbe, de sajnos a 49ers-nél ezzel nem mehetünk el emellett. Úgyhogy emiatt gondolnám azt, hogy ez a védelem szerintem nem lesz olyan jó, ez a védőfal azért okozhat problémákat, de összességében, mint egység szerintem ez egy közepes védelem lesz, és itt is elmondhatjuk azt, hogy igazából, mint hogy szinte az egész csoportra is, hogy a támadó soron fog múlni, és kb. Olyanok lesznek ezek a csoportrangadók, hogy tényleg az, hogy minél több pontot szerezzél, mert nem a védelmek fogják ezt megakadályozni, hanem az, hogy melyik támadó sor lesz élesebb.
Jól összefoglaltátok, és nehéz is sok újdonságot mondani, meg szerintem, hogy összességében a 49ers defense-ről, vagy a defense talán azért úgy kevésbé érdekes, vagy kevésebb érdekes témát szolgáltat. Nyilván az, hogy Demiko Ryans mit fog hozni, milyen sémákat fog játszatni, csak ezt meg nem tudjuk, mert sok indikáció erről nem volt még, szerintem nagyjából megtartja majd, amit Saleh játszott, és akkor főleg Cover 3 sémában fog játszani, Cover 4-ekkel együtt, és több zónázás lesz valószínűleg az átlagnál. Gondolom ez lesz náluk a rendszer, de ezt mondjuk így biztos nem tudnám mondani, mert nem tudom még, hogy ugye nincs semmi tapasztalatunk Ryans-szel kapcsolatban, hogy akkor mit is szeret játszatni. Nem volt egy olyan kimagasztó linebacker az Eagles-ben, de ez most tök mindegy olyan szempontból, hogy milyen védőkoordinátor lesz. Nyilván ez egy óriási kérdés, de azért ez a pass rush, ez egy elég jó alapot nyújt szerintem neki, mert ez tényleg egy olyan pass rush, ami képes arra, hogy ténylegesen megkönnyítse a secondary dolgát, és kelleni is fog, hiszen azért, ahogy mondtátok, azért secondary-ben nem annyira erősek, és nem is túl mélyek, úgyhogy itt lehetek problémák, és amellett egyébként a pass rush kisegíti majd őket, az se árt, hogy ott van náluk a liga talán legjobb coverage linebacker Fred Warner személyében, aki tényleg különleges dolgokra képes passzvédekezésben, és a pálya közepén nem kell annyira tartani attól, hogy gyengék lesznek, de hát a szélen azért akadhatnak problémák, ráadásul a sorsolások is a 10 legnehezebb között van védő fronton. Szerintem ezt a 6. helyet nem fogják tudni tartani DVOA-ban, és közel vesznek egy ilyen átlagos teljesítményhez, aztán meglátjuk, hogy Ryans meg tud-e lehetni minket valami kreatív védősémával. Jósoljunk akkor a 49ers-re. Tavaly, van pár statisztikám, tavaly one score meccseken, egy labda birtoklással eldőlő meccseken 3-5 volt a mérlegű, nagyon szerencsétlenek voltak fumble összeszedésében, turnover lákban is elég gyengék voltak, emellett a legsérültebb csapat volt, az offense a harmadik legsérültebb, a védelem konkrétan a legsérültebb, ami nagyon durva, ellenben azt is hozzá kell tenni, hogy az utóbbi 4 évben folyton a 10 legsérültebb csapat közt voltak, úgyhogy ez is mutathat valami tendenciát náluk. Az over-under határa, ahogy mondtam, ugye 10,5, azt hittem, hogy az alacsonyabb lesz, de nem, úgyhogy erre kell mondani valamit. Patrik, mit gondolsz?
Over, én bízok sem erre rendszerében, ennyi az egész, úgyhogy szerintem meg lesz a 11 meccs.
Chester?
Fé. Az a baj, hogy nem akarok mindig negatív lenni, mert kb. Szerintem 10-ből 9 csapat pedig undert mondtam. Meg hogyha én végig böngészem a sors, azért vannak, találok 5 olyan meccset, ahol egyértelműen a 49ersnek kéne a favoritnak lennie, de nem tudok eltekinteni amellett, hogy ez a csapat minden évben elveszt egy tucatnyi játékost sérülés miatt. És noha most, hogyha mondjuk Garoppolo kiesne, nem esnének vissza, mert lenne egy potens irányító, aki nem Nick Mullens, meg nem Rosen, de nem, undert mondok. Én egy kicsit félek, megmondom őszintén.
Magas a lány szerintem egyébként. Nem gondoltam, de azt hittem, hogy ezt 9 félre fogják maximum belülni Vegasban. De az a baj, hogy úgy vagyok, mint Patrik, hogy én is annyira bízok Senehemben, hogy ezt meg fogják ugrani, hogy én is overt mondok, de sokkal jobban tetszett volna, ha ezt 9 és félre kéne mondani mondjuk, amit talán egy reálisabb határnak gondoltam volna így a többi csapatot figyelembe véve, de úgy tűnik Vegasban is úgy vannak vele, hogy a tavalyi rossz teljesítmény az a sérülések miatt volt, se nehem zseni, és bárkiből kihoz jó teljesítményt, úgyhogy nem örülök, hogy ilyen magas a line, de én is inkább a felé hajlok, hogy ezt meg fogják ugorni, de nem sokkal, tehát mondjuk a Rams elé nem helyezném a 49ers-t igazából. Leginkább az ilyen védő oldali kérdőjelek, irányító kérdőjelek és sérülés kérdőjelek miatt szerintem itt azért több a kérdőjel, hogy elég sokszor használjam ezt a szót. És akkor a csoport utolsó tagja, Seattle Seahawks 8. legkönnyebb sorsolással és 9,5-es over-under határa. Az irányítót a 4. legjobbnak gondoljuk, a futókat a 15. helyre raktuk, az elkapókat az 5., a tight-endeket a 19., a tackle-öket a 20., belső támadó felembereket pedig a 15. Távozóknál a koordinátor Brian Schottenheimerrel kell kezdeni. Elment még a futó Carlos Hyde, az elkapó David Moore, a tight end Greg Olsen, illetve a guard Mike Iupati. Érkezett támadó koordinátor posztra Shane Waldron a Rams-től, hozta magával a csapatból Gerald Everettet tight end posztra, érkezett a Raiders-től Gabe Jackson a támadó falba, illetve a drafton húzták Dwayne Eskridge-et 3. számú elkapónak. Chester, hogyan fog változni ez az offense a támadó koordinátor cserével, és mennyire fogják Wilsont engedni főzni?
Én nagyon bizakodó vagyok egyébként Waldronnal kapcsolatban. Lehet, hogy ez is egy kicsit túlzó, és hogyha már valaki McVay alól kerül ki, vagy Shanahan alól kerül ki, akkor azért már bizakodik az ember. Azért túlzott elvárásaim talán nincsenek. Én abba bízom, hogy play callingba és döntéshozatalba azért jobbak lesznek, mint tavaly, vagy tavaly előtt Schottenheimer és Carroll. Ugye sokszor ezt hozzuk fel, hogy néha érthetetlen döntéseket hoznak egyes szituációba. Egy olyan irányítóval, aki évek óta ott van az 5, de lehet, hogy a 3 legjobb irányító között is, és mégis futkároznak, meg össze-vissza hívogatnak játékokat. Én abba bízok, hogy egy kicsit most tényleg ráfeküdnek arra, hogy ha ott van egy zseni, akkor használjuk ki. Most ott van a Metcalf-Lockett duó, aki liga szinten azért kiemelkedik. Oké, hogy 3. számú elkapó egyelőre nincsen, de lehet, hogy nem is lesz rá szükség, ma azt mondjuk sémából vagy szituációból megoldják, váltogatva a fiatal, gyors játékosokat. Talán most van a legjobb tight endjük, én Everettet nagyon szeretem egyébként, szerintem eléggé alulértékelt játékos. Lehet, hogy őt is megvétette nagyján, nem tudom, de most ugye pont egy McVay alól kikerült edzőt kap maga mellé, úgyhogy lehet, hogy ő is azért használva lesz. Will Disleyről én már kicsit lemondanék, mert szerencsétlen ő is annyit sérült, hogy szerintem az ő karrierje az azért úgy gondolom, hogy kuka. Kíváncsi vagyok. Én nagyon szeretném, hogy sokat passzoljon a Seahawks, és jön a szokásos Chesterfield-re agymenős bold prediction. Én úgy gondolom, hogy Wilson most jó eséllyel fog pályázni az MVP címre is, és ezzel talán szerintem összefoglaltam, hogy mit is várok ettől a Seahawks-tól.
Patrik, te visszafogod ezt a hype-ot egy kicsit?
Bocs, elfelejtem a műtot kinyomni. Na, szóval igen, jövök ellentét oldalnak. Én pont, hogy most várok a Seahawks-tól egy masszívabb visszaesést, mivel alapvetően szerintem nem erősödtek sokat. Nem tudom, hogy Wilsont mennyire hagyják főzni, de én nem feltétlenül abban láttam tavaly sem a visszaesés okát, hogy nem hagyták főzni, hanem abban sem, hogy nem... Nincs meg alapvetően a támadósorban Wilsonon kívül annyira a tehetség. Oké, persze a Lockett Metcalf duo nagyon-nagyon jó volt a tavalyi évben, de szerintem konzisztensen még nem képesek arra, hogy egy olyan csoda VR duónak nevezzük őket, mint mondjuk, nem tudom, 2-3 meccsig hittük őket, és nagyon-nagyon jó lesz ez a Seahawks továbbra is olyan szempontból, hogyha Wilsonnak jól megy, és a passzjáték azért valamennyire működik, akkor ők azért masszívan ott lesznek a középmezőnyben. Ellentétben azért a támadó fal, a futó szekció, ahol én konkrétan azt sem tudnám megmondani, akkor most ténylegesen ki fog kezdeni, illetve hát nyilván Carson fog kezdeni, de hogy ő tényleg van annyira jó futó, hogy elhiggyük, hogy ő egy közepesnél jobb futójátékot le tudnak tenni.
Csak szóval... egy gondolom, hogy Chris Carson egy rohadt jó futó egyébként? Mármint, hogy ezt majd most nem csak hozzá hát, a kérdést, hanem mert ugye hozzám...
Mit jelent a rohadt jó? Akkor tisztázzuk.
Mindjárt előveszem a rangsort, csak hogy 9. helyre raktam Carsont a pozíciós listánkon, és nagyon meglepett, hogy többek másoknál jóval lejjebb volt.
Az a baj, most talán nincs itt, ugye én nem állítom is, tehát nincs előttem a rangsor. Én egy közepes futónak tartom, tehát nem tartom rossz futónak Carsont, viszont semmi olyan különlegeset se látok benne, hogy nagyon sokat tudjak elképzelni a Seahawks futójátékától. Hozzáteszem, hogy ez azért a támadó falnak is masszívan köszönhető, tehát nyilván ugye nincs könnyű dolga sem, hogy ez sokat hozzátegyen, és hogy befejezzem a gondolatmenetet, nem csak, hogy a támadó faltól nem látok sokat, és a futószekciótól, de hogy alapvetően a Seahawks támadó hívásai engem nem biztosítottak afelől, hogy ez egy egész szezonon keresztül működő jó csapat lehet.
Nem tudom, mit gondoljak erről a Seahawks offense-ről, és hogy Waldra mit fog hozni, mert... Tavaly, amit Schottenheimer csinált a szezon elején, az rohadt jó volt. Az egyik legpasszorientáltabb offense volt az első 10 héten a csapat, és utána jött egy 2-3 interception-ös meccs, és akkor Carroll azt mondta, hogy na, akkor itt elég volt ebből a hülyeségből, most akkor fussunk többet, és vissza is mentek a középmezőnybe passzorientáltság szempontból, és oké, nyertek így is a szezon második felében is, de hát nagy részt csere irányítók ellen, az offense pedig sokkal kevésbé volt hatékony, és azért Waldron, hogyha ha a McVay féle rendszert hozza, azért ott vannak futások, és építenek a futójátékra, ami nem feltétlen rossz, vagy hogy jobb lesz a futójáték, vagy nem is tudom, kreatívabb lesz, de hogy nem tudom, hogy az, hogy most akkor visszavesszük Wilson kezéből valamilyen szinten a labdát, amit én a tavalyi első 10 héthez képest várok, de ezt nem tudom jól megállapítani, hogy mennyire lesz passzorientált a csapat, hogyan fog kinézni a dolog. Gondolom, tényleg hozzá ezt a Rams irányzatot, több under center play action lesznek jet sweepek, azt mondják, hogy ez egy komplexebb támadósor, sok lesz az uptempo, szabadabb dolog az elkapóknak, ami jól hangzik, de egyszerűen nem tudom megmondani, hogy mit várjak ettől a támadósortól, és nyilván emiatt vagyok tök bizonytalan, hogy összességében a csapattól is mit várjak. A fal az rendben van egyébként, szerintem nem egy hú de erős dolog, de tavaly például 9. legjobb volt pass block win rate-ben, ugye a Wilson mégis 5. legtöbbször ütötték meg, úgyhogy az inkább az ő hibája, meg a séma hibája, mint sem a falé, úgyhogy kicsit fura volt, hogy épp a falat kritizálta, vagy azért kritizálta a front office, mert rossz falat raktak össze, amikor mondjuk tavaly volt talán a legjobb támadó fal előtte, de nem tudok okos lenni a Seahawks offense kapcsán, és nagyon frusztrál, hogy nem tudom megmondani, hogy őket most egy top 5-8-as offense-nek gondoljam, vagy csak egy középmezőnynek, és nyilván azért Wilson egy elég jó padlót ad, de azért azt is láttuk már, hogy vissza lehet fogni ezt a támadó sort. És lehet, hogy megint ez lesz, lehet, hogy Waldron egy tök jó offensive koordinátor lesz, de egyelőre ezt nem látom még, és nyilván, hogy nem segíti a dolgokat, hogy a legnehezebb dolga lesz a ligában a támadósornak sorsolás ügyileg, Warren Sharp hatékonysági statisztikái alapján. Emiatt kicsit szkeptikus vagyok talán, hogy nehéz dolguk lesz. Egyik ötök sem okosabb akkor nálam. De ez így van, csak hogy Seahawks offense kapcsán nem tudtok megoldást mondani a kérdéseimre.
Szerintem nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz. Az eddig beszélt támadósorokkal hoz viszonyítva róluk a legnehezebb beszélni, igen, mert ott lenne egy korszakos irányító, két nagyon jó VR-rel, viszont van egy olyan filozófia, amit nehezen tudunk megérteni, és nem látjuk, hogy a kettő ütköztetéséből mi sülhet ki, vagy egyáltalán meg lesz-e ütköztetve ez a kettő, hogy kiderüljön, hogy akkor most mi működik, úgyhogy ezért beszélek nehezen én a Seahawks támadó sorról.
Igen, és nagyon majd nyilván valószínűleg azért egy pár forduló után bővebben fogunk itt beszélgetni, szerintem a Seahawksról is, meg nyilván majd az összefoglaló podcastekben is bőven lesz szó arról, hogy mit csinál a Seahawks, meg szerintem ez olyan érdekes téma lesz, amire talán nagyobb figyelmet fogunk fordítani, de most szerintem nagyon nehéz rájuk mit mondani. És akkor a védelem, ami szintén egy nehéz dió szerintem, mert ugye tehetség alapján úgy nézünk ki, hogy feszeserek 24-ek, belső védőfalemberek 23-ak, linebackerek 3-ak, cornerbackek 31-ek, safety-k 7-ek, úgyhogy összességében azért tehetség alapján nem néz ki olyan jól ez a sor. Távozott az előző évhez képest a védőfalból Jaren Reed, a linebackerek közül KJ Wright, a cornerbackekből Shaquille Griffin, illetve Quinton Dunbar, érkezőknél, cornerbackeknél Akello Witherspoon, a pass-rusherek között Kerry Hyder, a védőfal közepére Al Woods, és ugye Aldon Smith most kihúztam, mint érkező, de aztán kivágott játékos. Tavaly a védelem egyébként 16. legjobb volt DVOA alapján, aztán 20. Nekem úgy összességében rosszabbnak tűnt ez a csapat, vagy ez a védelem legalábbis. Patrik, mit gondolsz erről a defense-ről, hogyan tudnak kihozni többet az egységből, mint amit a tehetség szintjük talán predesztinálna?
Hú, hát nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát azok után, hogy a Seahawks támadó sorokat beszélni, most a Seahawks védelemről, ami szintén egy megfejthetetlen dolog számomra, ugyanis hát itt felsoroltad az érkezőket, meg hogy miben hányadik volt az egység, és így igazából nem tudod megmondani, hogy konkrétan Bobby Wagneren kívül mi ennek a védelemnek az erőssége. Tehát alapvetően azt kell, hogy mondjuk, hogy a rendszer működik, és Pete Carroll azért alapvetően egy jó védelmi gurú, és nem is tudsz másra rámutatni, mert a passzrás mutatójuk az egyik legrosszabb volt a ligában, nem hiszem, hogy számottevően erősödtek. A secondaryjük korrekt, de nem tudsz kiemelni egy játékost, aki klasszis lenne, aki eldönt biztosan mérkőzéseket. És nyilván ott van Wagner, százszor megemlítettük már, kimagasló linebacker mindig a ligában, de tudjuk jól, hogy erre nem feltétlenül lehet alapozni, hogyha egy védelmet vizsgálunk, és nem tudnám megmondani, hogy ez, azt nem tudnám mondani pontosabban, hogy ez a védelem bármit erősödött a tavalyhoz képest, ellenben, hogyha tavaly a 16-ak voltak, akkor miért ne lehetnének idén is a 16-ak egy jó rendszer által, mivel semmi olyan, ahogy te is mondtad, semmi olyan erőssége nem volt ennek az egységnek, vagy játékos szinten, akire lehetett volna alapozni. Tehát én simán benne látom, hogy ez egy közepes védelem lesz. Nyilván ez egy hatalmas érvágás lesz továbbra is nekik, hogy passzsértetés terén nem feltétlenül fognak sokat oda tenni.
Chester, Mit gondolsz itt még a védelemről? Talán Jamal Adams lehet még ugye kiemelni, mint top játékos, bár ugye coverage-ben neki is voltak tavaly problémái, ellenben a box környékén azért jól tevékenykedett.
Szerintem csak gyorsan miért cseszel meg szó, hogy a Jamal Adams pont annyit tett hozzá védelmez, amit néha elvett tőle a coverage teljesítményével, szóval nálam egy kicsit ilyen neutrális volt ő tavaly.
Én Adamsről kifejtettem már egy másik podcastban a véleményem, hogy szerintem azért ő most egy kicsit halandó lett a tavalyi szezonjával. Új helyre került, sérült is volt, nem volt a jó coverage-ben, mint az utolsó két Jets-es szezonjában, és már egyből eltemették. Én szerintem azért ez túlzó. Adams még mindig kiemelkedik a posztján, a tavalyi éve coverage-ben nem volt jó, ellenben futás ellen meg igen. Tehát most ez relatív, hogy akkor most melyik a fontosabb, melyik nem. De szerintem Pepitába konkrétan ugyanaz a helyzet, mint a 49ers-nél, és kicsit, mint a Rams-nél. Van két posztján kiemelkedő sztárjátékos, akik köré fel akarnak húzni egy védelmet. Egy olyan védőkoordinátorról, aki azért nem a liga krémjébe tartozik. Ugyanez a helyzet szerintem a Seahawks-ba is, vagy a Seattle-ben is. Én kicsit a Patriots-hoz hasonlítom abban a helyzetben, hogy nagyon sok poszton látom azt, hogy van 5 vagy 6 hasonló szintű játékos, csak amíg a Patriots-ban ezek viszonylag jó játékosok, itt azért kevésbé. De talán ez a versenyhelyzet az, hogy senkinek nincs biztos helye, és mindenki közel hasonló szinten tud teljesíteni. Lehet ez a versenyhelyzet az, ami meccsről meccsre kicsit előre repíti ezt a defense-t, ugye meccs szituációtól függően valaki tud egy adott momentumot megragadni, és akkor mondjuk kiharcolni egy turnovert, mert másban nem nagyon lehet bízni. Tehát ez a secondary Adamsen kívül azért inkább azt mondom, hogy tehetséges, mint sem jó, csak ugye a tehetség az nem feltételezi azt, hogy valami olyan hű, de jó is lesz. A safety duo az jó, én Blair-t is nagyon szeretem, mint harmadik számú opció, kár, hogy ő is megsérült még újon CV-be. Nem igazán várok ettől a defense-től sokat, csak ismételni tudom magam, hogy szerintem ugyanaz lesz, mint a 49ers-nél, mint a Rams-nél. Egyszerűen az offense-re kell támaszkodni, és abba bízni, hogy a védelem az néha ki tud harcolni mondjuk egy turnovert, mert nem a védelem fogja a meccseket szállítani ennek a csapatnak.
Igen, és szerintem a távozók nagyon hiányozni fognak, hogy a Gerard itt középről, Bobby, vagy KJ White a linebacker sorból, illetve Shaq Griffin a szélről. Szerintem ők azért nagyon, nagyon hiányozni fognak ebből a defense-ből, és tényleg az a bajom, hogy tehetségben gyenge ez a védelem. Védőfa van Puna Ford, oké, okay, ő egy jó játékos, de perszásban mondjuk ő is egy teszt hozzá. Szélen Dunlap is egy oké, okay, vagy egy korrekt jó játékos, de ő sem az a sztár már, aki régen volt. A legjobb perszásserük Jamal Adams, ami kicsit nevetséges, mint safety. A cornerback sor nagyon gyengén néz ki, a szélen szerintem nagy bajok lehetnek, és oké, okay, a linebacker sor jó, safety-k jók, de hogy az úgy kicsit kevésnek érzem egy mai NFL-ben. És ettől függetlenül meg azért csak működik valamennyire ez a védelem, és ez nyilván az edzőknek a dicsőítése, ha így mondhatom, és azt is hozzá kell tenni, hogy most már nem az a régi cover 3 végig, és akkor nyomjuk így a védelmet, hanem azért liga közepében voltak split safety arányban, tehát azt átlagos szinten játszották, ettől még ugye továbbra is inkább zónáznak, de tavaly sok volt a blitz, ami érdekes volt, ugye jött Adams, és akkor miatta próbálták így kicsit a védelmet az ő erősségeihez igazítani, akkor több volt a blitz, ez tök jól működött, és egyébként Bobby Wagner is egész sokat ment, és neki is jól ment ez a stílus, csak ugye ez meg azzal jár, hogy akkor kevesebb ember van hátul, és akkor a két legjobb embered többet meg blitzelni, és a többiek meg elég gyengék, akkor az nyilván keverésben egy problémát jelenthet. Úgyhogy ez itt is megint azt tudjuk mondani, hogy sok a kérdőjel, és ez egy jó védelem, biztos, hogy nem lesz. Tehát azt elég magabiztosan kijelenthetjük szerintem, hogy biztos, hogy nem lesz egy top 10-es védelem, mert egyszerűen nincs meg a tehetségi szint, és az edzők meg elviszik odáig, hogy akkor lehet ez egy 15-20. Hely közötti defense, ami viszonylag reális lehet, ellenben nem tartanám kizártnak, hogy emögé essenek, mert ha egy-két jó játékosuk megsérül, akkor azért nyilván bajban vannak. Ennyit. A Seahawks nekem a legmegfordulóbb csapatán egész ligában, offense és defense oldalon is, úgyhogy nehéz rájuk jósolni, meg hogy mit várjunk összességében tőlük, és szerintem ez a középre belőtt 9,5 feles határ is nagyjából ezt betíti elő, hogy Vegasba sem tudják nagyon jónak semmit élni, mert hát nyilván van egy elég jó padlójuk azzal, hogy sosem volt a 9 győzelem alatt a Wilson érában, és 9-ből 8-szor egyébként legalább 10 győzelmet szereznek. Úgyhogy így kanyarodhatunk talán arra, hogy jósoljunk erre a 9 és feles határa. Még talán azt tudnám elmondani, hogy tavaly 8-3 volt a mérlegük egy labda birtoklással, eldőlő meccseken a special team-en a harmadik legjobbak voltak, az is visszaeshet kicsit. Carroll nagyon konzervatív negyedik kísérletekre, konkrétan a második legkonzervatívabb, ami szintén nem segíti talán az esélyeiket, vagy a győzelmi számaikat. És még a sorsolással kapcsolatban, hogy az offense sorsolás az nagyon nehéz, a védelem egy közepes, ellenben jól futó ellenfelek jönnek, aztán ebből szűrje le mindenki, amit szeret, hogy az jó vagy rossz. Chester, most veled kezdjük a jóslást erre a 9,5-re.
Hogy egy nagyon bölcs FK szerkesztőt idézzek, én Wilson ellen nem fogadok, úgyhogy én azt mondom, hogy over, és megmerem kockáztatni, hogy akármennyire is hihetetlennek tűnik így az elmondottak alapján, mert tényleg ebbe a szívózóban benne van a fent is, meg a lent is, szerintem ez a csapat nagyon-nagyon közel lesz az első kiemeléshez is.
Az merész. Patrik?
Na, ez egyébként egy nagyon forró ték itt Chessertől. Én eddig mindenkinél overt mondtam, és egy csapatnak a szurkolja engem is utáljanak, én itt a Seahawks Undert-re fogadok. Én nem tudok bízni egyik egységben sem, ahogy beszéltük itt Daniban, szerintem mind a kettőnk számára megfoghatatlan ez az egész Seahawks, és ilyenkor egy picit, mivel nem érzem a koncepciót, vagy nem látom a koncepciót, és nem is látom, hogy mi alapján, Wilsonon kívül mi alapján tudnám fölfelé húzni őket, ezért szerintem ez egy ilyen 8 győzelem körül csapat.
Tök jól elmondtátok az ördög és az angyal oldalamat, amit gondolkodok én is, hogy ott van az egyik oldalon Wilson, aki ellen tényleg nem jó fogadni, ellenben én is így vagyok, hogy Patrik, hogy nem tudom megfogni ezt a csapatot, és ez a két dolog viaskodik bennem. Most ránézek a sorsolásukra, és akkor most akkor végigmegyek itt gyorsan, hogy akkor mit számolok. Legyen over, de Andrew-re mentem egyébként még itt az adás előtt. Azt írtam be az Excelünkbe eredetileg, de most lehet átbérentett itt ez a Wilson ellen, ne fogadjunk dolog, de nem vagyok maga biztos ebben a Seahawksban, hogy jó lesz, azt egyáltalán nem látom, hogy az első kiemelésért fognak küzdeni. És akkor így 4 overt mondok, ami különösen nem tetszik a csoportban. Ezt a Seahawks még átgondolom itt szezon kezdést, amikor kijön az over-under cikkünk, de...
Azért igen. Azt a cikket szerintem sok matematikus meg fogja támadni, mert nem tudom, csak a sajátjaimra gondolok, nem biztos, hogy ilyen a matek, hogy így összevetném az overeket, meg az under-öket így a konferencián belül.
Hát ki jöhet, mert ha egyikre azt mondod, hogy sokkal over, vagy hát most ugye nem tudjuk, hogy most sokkal lőtted az overre, vagy sokkal az underre, és akkor nyilván ki jöhet a matek, de igen, ez elképzelhető, vagy nem. Na igen, nem tetszik ez, hogy 4 overt mondtam erre a csoportra, még egymást körbe fogja verni egyébként, úgyhogy ez a része nem igazán tetszik, de Nem, marad, Under, visszamegyek Underre, mert nem tudom miért, de nem tetszik ez a négy over, úgyhogy maradok a Seahawks Undernél, és akkor ezzel megyek, és igyekszem nem megváltoztatni. Mondjuk egy sorrendet akkor a csoportra, így összefoglalva nagyjából, hogy mit várunk a gárdáktól. Patrik.
Nálam Rams az pont annyit erősödik Staffordon, amit így mondtam is adás közben, hogy egy körülbelül top 25-ös irányított egy top 10-esre cserélnek, hogy megszerzik az első helyet, a 49ers a rendszernek köszönhetően a második, Cardinals egy stabil közepessel harmadik, és a Seahawks igazából nem túl lemaradva egyik csapat se a másiktól, de a Seahawks száma negyedik.
Chester?
Jó is, hogy mondtad egyébként, hogy az, hogy attól, hogy undert mondunk, még azért nem jelenti azt, hogy mennyivel under. Tehát én úgy mondok undert a 49-re és a Rams-re is, hogy szerintem 10 győzelmet szereznek. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Seahawks lesz az első, a 49ers a második, a Rams a harmadik, ők be is jutnak a rájátszásba, és a Cardinals lesz a negyedik.
Nálam Patrika nagyjából megegyező a dolog, a Rams megnyeri a csoportot, a 49ers wildcardon bejut a rájátszásba, és akkor a Seahawks Cardinals meg 9-8-as mérleggel hát reménykedhet egy, még egy wildcardban mind a kettő, meg majd a tiebreakerekkel eldöntik, hogy melyik lesz a jobb, de őket mind a kettőjüket ilyen 9-8-as mérlegre lőttem be. Így akkor véget ért a mai adásunk is. Ez volt a leghosszabb talán eddig, úgyhogy szép munka. És jövünk az NFC North-szal legközelebb. Ha minden jól megy és fel tudjuk venni az adást, akkor csütörtök reggel várhatjátok azt az adásunkat. Tartsatok majd akkor is velünk, és a további szezonfelvezető podcastjainkben köszönjük, hogy most is minket hallgattatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Szevasztok!